Megnézzük, hogy ezek a technológiai korlátok kiegészülnek. körbe a költségekkel, hogyan befolyásolják a vállalati döntéseket. Tehát a mai témánk az lesz, hogy a profit maximalizálás rövid és hosszú távon hogyan történik, illetve a költség minimalizálásnak milyen feltételeit határozhatjuk meg. Itt az első diákon ezt a profitot egy kicsit általánosítva írtam föl, tehát azt nézzük meg, hogy a profit függvényében hogyan határozható meg a bevétel, illetve a költség. Itt az első dolog, amit vizsgálnunk kell majd, az az, hogy hogyan értelmezhetők a termelési költségek, mik ezek, milyen megközelítései léteznek, és ezáltal, hogy mi hogyan értelmezzük a költséget, milyen fogalmat adunk rá, különböző profitokat is tudunk definiálni. Tehát az első lépésben azt fogjuk megnézni, hogy a költségnek milyen fajta fogalmaival találkozunk. A termelési költségnél tulajdonképpen az elsődleges definíció, amit adhatunk, és a legáltalánosabb definíció az, hogy a termeléshez szükséges ráfordítások pénzben kifejezve adja nekünk a termelési költséget. Amikor a termelési költséget fel akarjuk mérni, meg akarjuk határozni, akkor két problémával találkozunk. Az egyik probléma az idő kérdése, az időskála kérdése. A költségeink között, a kiadásaink között vannak olyan kiadások, amelyek egy időpontban merülnek fel, de költségként hosszabb időszakon keresztül fogjuk elszámolni. Ilyen például az, hogy a gépeket, berendezéseket vásárolunk a termelési folyamathoz, ezek általában nagy összegű kiadások, tehát egyszerre egy időpontban nagy összegű kiadást jelent. Nem számoljuk el ezeket mindjárt költségként, hiszen több termelési folyamatban tudjuk ezeket a gépeket, berendezéseket felhasználni. Tehát a nagy összegű kiadást apró részletekre bontjuk fel, és ezekben a részletekben fogjuk költségként elszámolni. Tehát ez lesz az egyik gondunk, ez az időskála, hogy hogyan is értelmezhetjük, és ezek mennyiben, az értelmezések mennyiben befolyásolják a költség fogalmunkat. A másik dolog, amit figyelembe kell venni a termelési költség értelmezésénél, az az, amivel már az első órán foglalkoztunk, hogy a döntések során az alternatíváinkat értékeljük, az értékelés alapján sorba rendezzük, és a legjobbat választjuk ki, ezt feltételezzük a szereplőtől, és miközben kiválasztjuk a legjobbat, nem mondunk a második legjobb felhasználási lehetőségekről, ezáltal nem mondunk bizonyos tőke, munka jövedelemről, ami abból keletkezne, és ez lesz nekünk az alternatív költség. Az alternatív költséget, ha végig gondoljuk, ez egy olyan furcsa valami, már a definícióból is adódik, hogy ez egy feláldozott haszon, tehát az alternatív költséggel szemben nincs tényleges pénzkiáramlás. Ezért vannak olyan költségfogalmak, amelyek nem veszik be számba a költségek között, és van olyan, amikor figyelni kell rá, a döntéshozatal már mindenképpen figyelembe kell venni. Ennek megfelelően alapvetően kétféle költségfogalommal találkozhatunk a profit kiszámításánál. Az egyik lesz a számíteli költség fogalma, ezekkel a könyvelők számolnak, tehát a vállalati vezetőségen belül a főkönyvelő az a számíteli költség fogalmával dolgozik, a számíteli költséget kiszámolva érvel amellett, meg a számíteli profitot meghatározva érvel amellett, hogy valamit meg kell csinálni, meg kell szüntetni, fejlesztünk-e vagy nem. A másik költség fogalom a gazdasági költség, ez a fogalom a menedzsment számára használatos. Itt tulajdonképpen a döntéshozatalnál mérlegeljük azt, hogy mekkora ez a gazdasági költség, érdemes-e ez alapján valamit bővíteni, vagy vissza kell fejleszteni, beruházni, vagy nem. Tehát mind a kettő elvileg azonos információkat tartalmaz, de gyakorlatilag más elemeket is magába fognak. Nézzük meg, hogy hogyan határozhatom meg. Induljunk ki ezekből a költségfogalmakból, tehát vannak a költségek. Ezek a költségek két nagy csoportba oszthatók. Az egyik csoportot úgy hívjuk, hogy explicit költségek. Ezek az explicit költségek azok a költségek, amelyek az elszámolás időszakában, tehát mit tudom, hogy már egy évre csináljuk, vagy egy negyedévre, vagy egy hónapra, vagy egy hétre, tehát az elszámolás időszakában a hosszától függetlenül, abban az időszakban merülnek fel kiadásként, abban az időszakban számoljuk el költségként, és az elszámolásnál van róla a bizonylatunk számlán van róla, ami alapján a könyvelés történik. Ilyen explicit költségek közé tartozik például az anyagköltség, bérköltség, energiaköltség, bérleti díjak, ide tartozik a hitelt vettünk föl és azután fizetett kamat, és így tovább. Tehát ezek még egyszer adott, amelyek az adott elszámolási időszakban merülnek fel kiadásként, akkor számolom el költségként, és van róla bizonylat. A másik nagy csoportja a költségeknek az úgynevezett implicit költség. Az implicit költségekre ez egy rejtett költséget jelent. Ez azért rejtett költség, mert a kiadás és a költségként való elszámolás elválik egymástól. Ennek két csoportját különítjük el ezeknek a költségeknek. Vannak az elszámolható implicit költségek, és a nem elszámolható implicit költségek. Az implicit költségek közül, a rejtett költségek közül melyeket számolhatjuk el, azt a számviteli törvény szabályozza Magyarországon. A számviteli törvény szerint azok a költségek, rejtett költségek számolhatók el, amelyek valamikor pénzkiadást jelentenek, vagy a múltban, vagy a jövőben. Most számoljuk el költségként, és jellemző jel, hogy az elszámolásnál nincsen bizonylat arról, hogy mekkora költséghányadot számolunk el. Ide tartozik az úgynevezett amortizáció, vagy értékcsökkenési leírás. Természetesen vannak mások is a példáinkban, hogy az amortizációval foglalkozunk csak. Ez azt jelenti, hogy például vettek 10 millió forintért valamilyen berendezést, egy gépet a termeléshez, mondjuk ezt a gépet 10 évig tudom használni, és hogyha az, hogy milyen módon lehet ezt elszámolni költségként, ezt megint a számviteli törvény szabályozza, vegyük a legegyszerűbb esetet, egy lineáris értékcsökkenési leírás. Ez azt mondja, hogy ha 10 éven át használom ezt a gépet, akkor minden évben ennek a költségnek a tizedrészét, vagy ennek a kiadásnak a tizedrészét számolhatom el költségként. Tehát minden évben 1 millió forintos értékcsökkenést tudok elszámolni, amortizációt, és a 10. év végén az értékcsökkenési alapban meg lesz ez az összeg, amiben a gép kerül, tehát pótolni tudom az elhasznált termelőeszközt. Tehát ez az amortizáció az értékcsökkenést jelent, és például ez a módja van. Vannak ilyen gyorsított, meg lassított értékcsökkenési leírások, ezek különböző célt szolgálnak, majd számítelve ezzel részletesen foglalkoznak. Ide a számítelve egyébként ezek az úgynevezett időbeli elhatárolások fognak tartozni. A másik csoportja az implicit költségeknek a nem elszámolható implicit költségek. Ez azok a költségek, egyes költségek, amelyekkel szemben nem csak most nem áll kiadás, hanem korábban sem, mert későbben sem fog keletkezni kiadás. Ide az alternatív költségek tartoznak. Tehát ez a döntés szempontjából jelent költséget, mert egy feláldozott hasznot jelent. Ide az alternatív költségek közé tartozik a feláldozott tőkejövedelem, illetve a feláldozott munkajövedelem. Ugye azt mondtuk, hogy a minimálisan elvárt, tehát azon a területen, ahova én a pénzemet befektettem, van egy minimálisan elvárt haszon. Ez a minimálisan elvárt haszon, ez a feláldozó tőke és munkajövedelem. Ezt hívjuk úgy, hogy normál profit. Tehát ez lesz a normál profitom. Tehát a normál profitot úgy tudom meghatározni, hogy az adott tevékenységi területen minimálisan elvárt haszon, és hogy mennyi ez a minimálisan elvárt haszon, az attól függ, hogy mennyi az alternatív költsége. Amikor figyelembe vesszük a explicit költségeket és az elszámolható építési költségeket, akkor kapjuk meg a számviteli költséget. És amikor hozzáteszünk ehhez még az alternatív költségeket, akkor megkapjuk a gazdasági költséget. Tehát látjuk, hogy általában a gazdasági költség nagyobb, mint a számviteli költség, minden olyan esetben nagyobb, amikor van a döntésnek alternatív költsége. Tehát vagy egyenlő, vagy pedig nagyobb, mint a számviteli költség. Na most attól függően, hogy milyen gazdasági költséget értelmezünk, vagy milyen költségfogalmat használunk, számviteli költséget, vagy gazdasági költségeket, a profitnak is különböző formái lehetnek. Beszélünk számviteli profitról. Ez a számviteli profit a bevétel és a számviteli költség különbségeként határozható meg. A gazdasági profit. Könnyű megjegyezni, mert olyan profitról van szó, amilyen költséget vonunk ki a bevételből. Ez a bevétel és a gazdasági költségnek a különbsége. A továbbiakban, amikor mi az elemzéseket végezzük, aztán azt nézzük, hogy mennyi lesz a vállalat kínálata, mennyit fog vásárolni a termelési tényezőből, akkor mindig a gazdasági profitot fogjuk értelmezni, tehát a gazdasági profitot jelöljük majd kivel. Tehát azt nézzük majd meg, hogy ezek hogyan alakulnak, és a költségek között mindig a gazdasági költségről beszélünk. Tehát számunkra a termelési költség a továbbiakban, még ha nem is pontosítom, mindig a gazdasági költséget fogja jelenteni, és a profit pedig mindig a gazdasági profitot. Ez azt is jelenti, hogy a költségben benne van a normál profit, a minimálisan elvárt jövedelem. A gazdasági profit az e fölötti jövedelem, tehát az adott területen egy ilyen extra jövedelem, ami a második legjobb alternatívánál több jövedelmet biztosít a befektető számára. Tehát az elemzéseinkben ezeket a fogalmakat fogjuk használni. Itt egy ilyen táblázatban látjuk ezeket a fogalmakat, amiket itt megmutattam. Ugye látjuk, hogy az árbevétel áll a gazdasági költségből és a gazdasági profitból. A számviteli profitnak, ha megnézzük a tartalmát, meg ahogy én most fölírtam a számítási módokat, látjuk, hogy a számviteli profit a három profit közül a legnagyobb, mert nem csak a gazdasági profitot tartalmazza, hanem a normál profitot is, tehát számviteli törvény értelmében a normál profit az nyereséget jelent, profitot jelent, tehát az adóztatás szempontjából oda tartozik. Látjuk itt, hogy a számviteli költség ugye felhasznál felírható explicit költség, implicit költség összességeként, és az implicit költség egy része ez a normál profit. Tehát ezeket a költségfogalmakat majd részletesen, tartalmában, számvitelben ismerik meg. Most nekünk csak annyi érdekes, hogy mi a különbség a számviteli értelembe vett költségek, illetve a döntés szempontjából lényeges gazdasági költségek és gazdasági profit, számviteli profit között. Na most azt feltételezzük tehát, hogy a vállalat ezt a gazdasági profitot akarja maximalizálni, és azt vizsgáljuk először első lépésben, hogy ezt a profitot hogyan lehet maximalizálni a rövid távon, illetve hosszú távon. Nézzük először meg a rövid távú döntéseket. Ugye a múltkor, a múlt héten megbeszéltük, hogy az időtávok között mi a különbség. Azt mondtuk, hogy alapvetően a piaci eseményekre való reagálás szerint különböztethetjük meg ezeket az időtávokat, és rövid távon az felhasznált erőforrások közül legalább egy olyan erőforrás jelenik meg a vállalatnál, amelyiknek a felhasznált mennyisége változtatható, és legalább olyan egy olyan erőforrás van, amelyik fix mennyiségben van jelen a termelésben. Itt az egyszerűsítés során azt mondtuk, hogy a felhasznált inputok közül a tőke az egy fix mennyiségben van kerül felhasználásra rövid távon, tehát ennek a mennyiségét nem változtatjuk, és a változó input lesz a felhasznált munka mennyiség. Tehát ez a változó építés. Ugye ez a költség oldaláról is majd jelentős szerepet fog játszani. Na most a termelési tényezők között csak egy pici gondolatra álljunk meg az úgynevezett kvázi fix termelési tényezőknél. Ez azt jelenti, hogy amikor, tehát azok a termelési tényezők, amelyeknek a felhasználás során a mennyiség előzített, de ha nincs termelés, akkor nulla a felhasználás, ezeket hívjuk kvázi fix tényezőknek. Tehát az impulzók közül vannak olyanok, amelyek mindenképpen megjelennek, még nulla termelésnél is. Gondoljunk arra, hogy van egy üzemcsarnokunk, amit felépítettünk, és hogyha valamilyen ok miatt éppen szünetel a termelés, ez az input, ez ott van akkor is, ez az üzemcsarnok, de vannak olyanok, amelyek, ha nulla a termelés, nincs rá szükség, tehát ilyenkor az input felhasználás is nulla, de egyébként fix kötött a mennyisége, ezeket hívjuk kvázi input termelés, vagy kvázi fix termelési tényezőknek. Na most nézzük ezt a profit maximalizálási problémát rövid távon. Ugye rövid távon a profitunkat úgy írhatjuk fel, hogy ott fönt van, de azért bírom, hogy lássuk, és közben mondom is. Ugye egyrészt a bevétel az ár és a mennyiség szorzata. Itt a mennyiséghez mindjárt írjuk oda, hogy tulajdonképpen mit ezt a termelési függvény segítségével tudjuk értelmezni. Ugye a felhasznált tőke munka mennyiségétől függ, hogy mennyit tudok termelni, és mivel rövid távon, ezért a felhasznált tőke mennyiséget rögzítjük. Ebből a bevételből kell kivonnunk a termelés költségeit. Ugye az egyik költség az a felhasznált munka mennyiséggel lesz kapcsolatos, tehát a munkaerő felhasználástól osztjuk a munkabérekkel, amit a munkásoknak ki kell fizetni. Tehát a költségeknek egy részét a munkaerő vásárlására fordított pénzmennyiség jelenti kiadás, a másik része a tőke vásárlására fordított rész, és ezt rögzítjük a tőke felhasználás mennyiségén. Na most itt az elemzésnél olyan lehetőségünk van, hogy nem csak a felhasznált tőke mennyiségét nézzük meg, vagy azt rögzítjük, hanem azt is, hogy mennyi profit keletkezik, rögzítsük a profit mennyiségét is, és ebben az esetben, tehát rögzítjük a profit mennyiségét, és ebben az esetben is felírhatjuk a profit függvényünket. Ha rögzítjük a profit mennyiségét, akkor azt fogjuk találni, hogy különböző Q és L kombinációk adnak nekünk egy profit szintet. Ilyenkor beszélünk az izoprofitról, ez az izoprofit az azonos profitot jelenti, és hogy ha a profit szintet rögzítjük, akkor kapjuk az izoprofit függvényeket. Az izoprofit függvény tehát azon munka termelés kombinációkat jelenti, ami a vállalat számára adott tőkefelhasználás és adott technológia mellett azonos profitot fog biztosítani. Tehát itt ezt a mennyiséget, a konkrétan profit mennyiséget rögzítjük. Ha ezt a profit függvényt, amit most felírtunk, ezt átrendezzük a termelésre, akkor ezt a fönt látott kifejezést fogjuk kapni. Ugye az első rész, az első körrel jelzett rész, az azt mutatja meg, hogy az a profit szint, amit most belőttünk, plusz a tőkével kapcsolatos költségek, hogyan terhelik meg a munkaerő felhasználást, illetve a tényező árakhoz viszonyítjuk. Ez határozza meg nekünk a függőleges tengelymetszetét az izoprofit görbének, ha ábrázoljuk. A második rész a tényező árak arányát jelenti, illetve azt nézzük ott meg, hogy a tehát, hogyha átrendezzük ezeket a termelés mennyiségére, akkor megkapjuk az izoprofit függvényünket, ami a mennyiség az L-nek a függvényeként értelmezhető, mert az összes többi tényező vagy adott, vagy pedig kívülről a piacról jönnek a termelési tényezőknek az árai. Ha a függvényünket ábrázoljuk, az izoprofit függvényeket, akkor egy ilyen pozitív meredekségű egyeneseket kapunk, a vízszintes tengelyen a felhasznált munkamennyiség lesz, a függőleges tengelyen pedig a termelés. Na most itt, hogyha pura átrendezett alapot nézünk, akkor gyakorlatilag egy-egy profit szint egy ilyen függvénynek fog megfelelni, tehát legyen ez a profit 1, és ennél a függőleges tengelymetszetnél ezeket a tengelymetszeteket úgy tudom értelmezni, hogy itt figyelembe veszem ezt a profit szintet, plusz a PK-szal K, PL. Tehát ezek a tényezők határozzák meg. Gondoljuk végig, hogy ha például a profit szintje növekszik, az azt jelenti, hogy ez az izotropi függvény erre felfele fog eltolódni. Tehát minél magasabb profitot szeretnénk elérni, annál teljes fog elhelyezkedni ez az izotropi függvény. Ha a profit szintje csökken, akkor ez lefele fog eltolódni. Ugyanígy befolyásolja ennek az elhelyezkedését az is, hogy mennyibe kerül a tőke, mint termelési tényező. Ennek a tényezőnek az árát a kamat jelenti, tehát például a kamatok emelkednek, akkor az izotropi függvény magasabb pontról indul, tehát magasabb helyen helyezkedik elő a függőleges tengelymetszer. És ugyanígy befolyásolja a terméknek az ára is. Na most a izotropi függvényünknél, tehát több ilyet rajzolnak minden, mindegyik szín egy-egy profit szintet jelent nekünk, és a vállalatnak az a célja, hogy minél magasabban fekvő izotropi függvényről tudjon választani, mert annál nagyobb lesz a realizálható profitja. Ennek a függvénynek a meredekségét, ennek az izotropi függvénynek a meredekségét a munka ára, vagyis a munkabér, és az az ár határozza meg, amit az árakat aránya határozza meg, amennyiért a késztermékeket el fogom tudni adni. Amennyiben például a munkabérek emelkednek, akkor az izotropi függvény meredeksége nagyobb lesz. Ha például a termék ára nő, akkor a meredekség csökkenni fog. Tehát ezek a tényezők befolyásolják nekünk majd az izotropi függvénynek a meredekségét. Na most elvileg, tehát az a célom, hogy minél magasabban fekvő izotropi függvényről válasszak. Na most vannak korlátok ebben, ugye ha nem lenne korlát, akkor a lehető legmagasabban fekvő függvényt választanám ki. Ami korlátoz bennünket, az a termelési függvény. Nézzük meg ezt a korlátot. Ugye a múltkor megbeszéltük, hogy a termelési függvény az input kombináció és az átlagunk elérhető maximális kibocsátás közötti kapcsolatot írja le, és vizsgáltuk a múlt héten azt is, hogy a termelési függvény általános alapja milyen, és ebben az általános alapú termelési függvényben mely szakaszon folyik a termelés. Azt emeltük ki, hogy abban a szakaszban folytatják a vállalatok a termelést, ahol a hozadék, a határtermék csökkenő, de még pozitív, ilyenkor a termelési függvényünknek ilyen alapja van. Vegyük most csak ezt a részét a termelési függvénynek. Mivel rövid távon vagyunk, csak a felhasznált munkamennyiségtől függ nekünk az, hogy mennyi lesz a termelés. Elvileg ugye a termelési függvény és az alapban lévő input kombinációk halmaza azok a lehetőségek, ami közül mi választhatunk a profit maximalizálás során. A termelési függvény segítségével értelmeztük a határterméket és az átlagterméket. Most a mai elemzésnél a határtermék fogalmát kell egy kicsit fölidéznünk, hogy ez a határtermék azt mutatta meg nekünk, hogy hogyan változik a kibocsátás abban az esetben, ha egy egységgel növeljük a felhasznált munkamennyiséget. Ilyenkor a termelési függvényt el szerint kell deriválni, és a kapott érték mutatja meg, hogy annál a munkafelhasználási szintnél milyen a határtermék. Geometriailag ezt úgy kaptuk meg, hogy például itt az L1-nél a határtermék értéke a termelési függvény adott pontjában tudott érintő meredeksége, tehát itt a meredekség alapján tudjuk értelmezni a határterméket. Most a vállalatnak, amikor a profitot maximalizál, azt kell tehát eldönteni, hogy melyik legyen az a munkaerő felhasználás, ami mellett a profitja a lehető legnagyobb lesz, tehát milyen munka mennyiség kombinációt válasszon ki a lehetőségei közül, hogy a profitját maximalizálni tudja. Ugye ha erre a táblára rárajzoljuk a profit függvényeket, tehát ha ide rajzolom, mondjuk ez legyen a meredekség, ez legyen a profit 1-2, ez szándék szerint párhuzamos egyenesek lesznek, és így tovább, tehát elvileg végtelen sokat rajzolhatok be, akkor ugye a vállalat keresi azt az input-output kombinációt, ami mellett a profitja a legnagyobb. Elérhet elérheti a P1-P2 profit szintet, elérheti a P3-at is, de már P4-re nem tud menni, mert ehhez nincsenek meg a termelési lehetőségei. Látszik a rajzon, hogy a három profit szint körül számára ez a legkedvezőbb, hiszen itt a legnagyobb az elérhető profit. Tehát a jelenlegi feltételek mellett, amit az ábrában berajzoltam, ez lesz számára az optimális munkaerő felhasználás, és ez azt jelenti, hogy ilyen munkaerő felhasználás mellett, adott technikai feltételek mellett és tőkeerő felhasználás mellett kulcsillag termelési mennyiséget állít elő. Ebben az esetben az elérhető realizálható profitja a P3 szint lesz. Nézzük meg ezt egy nagyon-nagyon egyszerű példával, és nézzük meg azt, hogy mit tudunk a példa megoldásoknál felhasználni, milyen összefüggés. Tehát ugye azt látjuk, hogy a maximumot keresem, ez a maximum, ez a pont lesz, és ebben a pontban, ha jól nézzük, akkor ugye az izotropit meredeksége az PR per PX, ebben a PX-el jelölöm azt, hogy mennyibe kerül a termék, és ebben a pontban az érintő meredeksége a határ terméket jelöli, és mivel most az izotropit meg az érintő egybeesik, ezért azt az összefüggést fogjuk kapni, hogy az optimális esetben a határterméknek meg kell egyezni, az input tényező határtermékének meg kell egyezni az input tényező ára és a késztermék árának az arányával. Ezt az összefüggést tudjuk felhasználni a számítási feladataink megoldásánál. Vegyünk egy nagyon egyszerű esetet, legyen az, hogy a termelési kütvényünk Q egyenlő gyök alatt K-szor L, legyen a felhasznált munka mennyiségünk, mondjuk tőke mennyiségünk, ami rögzített 25, tegyük fel azt, hogy a munka bér, tehát amit a munkásoknak kell fizetni, az 500 pénzegység, és ezt ne részletezzük, hogy ez forint vagy euró vagy bármi más, tehát valamilyen pénzegység, a tőke ára legyen 1000, és a termék, amit előállítunk a termelési folyamat során, a piacon legyen mondjuk 5000 forintért, vagy 5000 pénzegységért értékesíthető. Az a kérdés, hogy mi az a maximális profit, ami elérhető ebben az esetben, tehát a profit maximumot keresünk. Ugye rövid távú összefüggést vizsgálunk, a tőke mennyisége rögzített, ezért ebből fel tudjuk írni a parciális termelési kütvényünket, a rövid távú termelési kütvényt. Ez úgy fog kinézni, hogy Q egyenlő, gyök alatt 25L, tehát 55 gyök L, ez lesz a termelési kütvényünk. Ahhoz, hogy az optimumot meg tudjam határozni, alkalmazom ezt az összefüggést, tehát első lépésként meg kell néznünk a munkahatár termékét. Ugye ezt úgy kapom meg, hogy a termelési függvényünket L szerint deriválom. Hogyha ezt L szerint deriválom, akkor azt fogom kapni, hogy ugye ez itt L az 1/2-en, tehát 5-ször 2-szer gyök L, tehát 2,5-szer gyök L lesz. Tehát ugye 1/2-en, 5-ször 1/2-szer L a mínusz 1/2-en, és ha egyszerűsítek belőle, akkor ezt fogjuk kapni. Na most az összefüggés alkalmazva ez a 2,5 per gyök L, ez egyenlő lesz a PL per PX-el, a PL 500, a PX pedig 5000, ez 1/10, ugye ez azt fogja jelenteni, hogy a gyök L az egyenlő lesz 25-tel. Ebből megkapjuk azt, hogy mennyi lesz az optimális munkaerő felhasználás, ugye a nézetre emelem az 625, a termelési függvényünkben visszahelyettesítünk. Tehát a termelési függvényünk ugye úgy néz ki, hogy Q egyenlő 5-ször gyök L, tehát visszahelyettesítünk, hogy 5-ször gyök alatt 625, az 125 lesz. Tehát azt jelenti, hogy 625 egységnyi munkaerőfelhasználással 125 egységnyi terméket tudok előállítani, és most számoljuk ki a profitot. Ugye a termék ára 5000, tehát 5000-szer ez a 125 darab, ez jelenti nekünk a bevételt. Ebből kimondjuk a költséget, 25 egységi tőkét használunk fel, 25 szorozva a tőke árával, ami 1000, tehát 25-ször 1000, mínusz a felhasznált munkamennyiségünk 625, 625-ször a munkaerő ára az 500. Tehát ez lesz nekünk a maximális profit mennyiségünk. Az lenne a kérésem, hogy próbáljuk meg azt oda-haza átgondolni, és esetleg a csütörtöki órákon beszélni róla a problémákhoz, hogy mi van akkor, hogy a termelési függvényünk milyen alapú. Tehát, hogyha nem csökkenő hozadékú a termelési függvény, hanem növekvő hozadék érvényesül, vagyis ha növelem a felhasznált munkamennyiséget, akkor a termelő gyorsuló ütemben nő, vagy ilyenkor vajon hogyan néz ki a profit maximalizálás, érvényesül-e ez az érintő feltétel, amiket most itt látunk ebben a példában, meg az előbb kifejtett részekben. Hát, valahogy azt kellene mondanom, hogy aki erre szépen válaszol, az valamilyen, nem tudom, valami jutalomban részesül, mondjuk, nem tudom mivel, ha még ezt kitaláljuk, jó? Tehát ha valaki ezt a problémát végig gondolja és megoldja, tehát valamilyen megoldást tud ráadni, ha nincs megoldás, és megoldás, jó? Na most lépjünk tovább, tehát itt rendben van ez a logika. Tehát még egyszer a termelési függvény megadja a lehetséges input kombinációkat, input output kombinációkat, és ezek közül választom azt ki, ami a lehető legnagyobb profitot biztosítja majd számunkra a ráadott figyelembe véve. Na most nézzük meg a profit maximalizálás problémáját hosszú távon. A hosszú táv jellemzője ugye az, hogy ilyenkor nem csak a felhasznált munkamennyiséget változtathatjuk, hanem a tőke mennyiségét is. Tehát a profit függvényünkben az el, hajjaj, mit csináltam vele? Tehát a profit függvényemben az el is változó lesz, meg a felhasznált tőke is változó lesz. Tehát a definíciónak megfelelően úgy írhatjuk fel a profit függvény, hogy most már nem rögzítjük a felhasznált tőke mennyiségét, így is értelmezhetjük az izoprofit függvényt, de ilyenkor nem csak az eltöltjük a kibocsátás mennyisége, hanem a felhasznált K-tól is függ. Tehát a profit függvényünk ott van, a Q helyére képzeljük el a termelési függvényünket, és most a profit maximalizálási feladatunk szól, hogy mennyi az optimális tőkefelhasználás, illetve mennyi az optimális munkaerő felhasználás annak érdekében, hogy a realizálható profitot maximalizáljuk. Ez azt jelenti, hogy ezt az izoprofit függvényt, tehát amikor rögzítjük a profit mennyiséget, ezt a függvényt kell nekünk L szerint, illetve H szerint deriválni, és mivel optimumot keresünk, a profit maximumot, ezért ennek a deriváltnak kell egyenlőnek lenni nullával. Az összefüggések ugyanazok lesznek, tehát az L szerinti deriválásnál megkapjuk azt, hogy a felhasznált munka határtermékének meg kell egyezni a munkaerő ára, illetve a késztermék árának az arányával, ahogy az előbb láttunk, és hogyha H szerint deriváljuk ezt a profit függvényt, akkor ugyanezt megkapjuk a K-ra, és a deriváltat egyenlővé tesszük nullával, tehát akkor azt fogjuk kapni, hogy a tőke határtermékének meg kell egyezni a tőke ára per a készterméknek az ára. Na most ezeket a függvényeket, vagy ezeket az összefüggéseket, amit itt kaptuk, rendezhetjük. Érdemes megnézni azt, hogy mind a két oldalt itt elosztjuk PL-lel, illetve itt pedig PK-val, tehát az input tényező árával, és akkor azt fogjuk kapni, hogy MPL per PL az egyenlő 1 per PX-szel, itt, hogyha ugyanezt megtesszük, akkor azt mondjuk annak, MPK per PK egyenlő 1 per PX-el. A kettőt egyenlővé lehet tenni. Ugye mind a két esetben a jobb oldali összefüggés az ugyanaz, 1 per PX. És ebből a kettőből azt fogjuk kapni, hogy MPL per PL egyenlő lesz MPK per PK. Ennek a felé, ennek az összefüggésnek, amit kapunk, az a magyarázata vagy tartalma, hogy az utoljára elköltött pénzegységre jutó határterméknek mindkét erőforrás esetében ugyanakkorának kell lenni ahhoz, hogy optimális, profit maximális, profit maximumban legyünk, tehát optimális input felhasználás legyen, ami a profit maximumot biztosítja. Ilyesmi összefüggésszerű valamit már láttunk a fogyasztói magatartásnál, mert ha ezt még egy picit tovább rendezzük, tehát ha ezt kicsit még alakítjuk, akkor azt fogjuk kapni, hogy MPL per MPK nem fog egyenlni PL per PK-ban. Ez a rész az előző órából ismert, ugye azt, amikor néztük, hogy a határtermékek hogyan aránytalanak egymáshoz, azt a technikai helyettesítési határát a fogalmával illettük. Tehát a technikai helyettesítési határlátás az MLTS, ami azt a termelési függvényű K szerinti derivált, L szerinti derivált, parciális deriváltja osztva a termelési függvényű K szerinti parciális deriváltjával, tehát ez lesz az MPL per MPK. Tehát ebben már az elmúlt órán találkoztunk, ugye ez azt fejezi ki, hogyha végtelen kis egységgel növelem a felhasznált munka mennyiséget, mennyi tőkéről kell lemondani ahhoz, hogy a termelés mennyisége ne változzon. És akkor lesz a profitunk maximális, ha ez a technikai helyettesítési határláta éppen megegyezik a termelési tényezők árarányával. Ilyenkor már nem érdemes tovább átrendeznem a felhasznált inputoknak a mennyiségét, tehát nem érdemes egyiket növelni, a másikat csökkenteni, mert pont ez a kombináció fogja számomra biztosítani a profit maximumot. Próbáljuk meg végig gondolni, hogy mi van akkor, hogyha az MPL per MPK, vagyis a technikai helyettesítési határára nagyobb lesz, mint a termelési tényezők áránya. Ugye itt az egyenlőség felbomlik, ebből következtethetünk arra, hogy ez biztos nem az optimális input kombináció. Próbáljuk meg végig gondolni, hogy ilyenkor hogyan érdemes megváltoztatni az input kombinációknak az összetételét. Ugye ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy profit maximumot tudja előállítani, ahhoz az egyenlőségnek kell bekövetkeznie, mivel ez az oldal nagyobb, mint a másik, ugye ezt a piaci árarányok, az inputok árarányok határozták meg, ezek adottak a vállalat számára, ezt a vállalat nem tudja megváltoztatni, viszont ezen tud változtatni. Ezt csökkentenem kell, mégpedig ezt úgy tudom majd csökkenteni, hogy növelem a felhasznált munkamennyiséget, ennek az lesz a következménye, mivel a vállalat a csökkenő hozadék szakaszában termel, hogy a munka határterméke elkezd csökkenni. Ha csökkentem a felhasznált tőke mennyiséget, akkor pedig azt fogom látni, hogy a tőke határterméke nő. Ennek eredményeként egyre közelebb kerülök majd az inputpiaci árarányokhoz. Tehát ilyen esetben a vállalatnak ahhoz, hogy a profitját maximalizálni tudja, át kell rendezni az input szerkezetet, input felhasználás szerkezetét, ebben az esetben növelni kell a felhasznált munka mennyiségét, és csökkenteni kell a felhasznált tőke mennyiségét. Na most itt az inputoknak a meghatározásánál értelmezhetjük a kapott összefüggések alapján egy-egy termelési tényező keresleti függvényt. Ezt a keresleti függvényt ezekkel az összefüggésekkel írhatjuk le, de ezek mögött a következő logikát találhatjuk. Tehát legyen az a következő kérdésünk, hogy hogyan határozhatja meg a vállalat azt, hogy ténylegesen akkor mennyi inputra van szüksége. Itt a keresletnél azt kell végig gondolni, ha például arról azzal a kérdéssel foglalkozom, hogy érdemesen növelnem a a mennyiségét, akkor végig kell gondolni azt, hogy ennek milyen hatása van. Az egyik lehetséges hatás az az, hogy ha racionális vagyok, hogy akkor fogom csak növelni az input felhasználás mennyiségét, ha ezzel növekszik a termelés mennyisége is. Ha megnövekedik a termelés mennyisége, az azt jelenti, hogy többet tudok értékesíteni, és ezáltal nőni fog a teljes bevételem is. Tehát az egyik hatás az lesz, hogy a felhasznált munkamennyiség növelésével növekedni fog a teljes bevételem. A másik hatás, ami már nem annyira jó, az az, hogy ha növelem a felhasznált munkamennyiséget, akkor nem csak a bevételem fog nőni, hanem a költségek is elkezdenek emelkedni, hiszen az újabb és újabb munkaerőnek munkabért kell fizetni, és ezáltal a költséget növekedni fognak. Tehát egyik oldalon van egy olyan hatás, hogy megváltozik a teljes bevételem azért, mert növeltem a felhasznált munkamennyiséget, a másik oldalon pedig van egy olyan hatás, hogy megváltozik az összköltségem, mert növeltem a felhasznált munkamennyiséget. A döntéshozatal során azt kell összehasonlítani, hogy a bevétel növekmény és a költség növekmény hogyan viszonyul egymáshoz. Ezt a bevétel növekményt jelölhetjük úgy, hogy MLTL, ez a határtermék, a termelési tényező határtermék bevétele, tehát ennek ez a neve, hogy termelési tényező határtermék bevétele, és ez azt mutatja meg, hogy egyegységgel növelve a felhasznált inputot, mennyivel változik meg az összbevétel. A másik fogalmunk, amikor azt nézzük, hogy egyegységgel növelve a felhasznált inputot, mennyivel változik meg az összköltség, az a termelési tényező határköltsége, és ezt úgy jelöljük, hogy MFCL, tehát ez a termelési tényező határköltsége még egyszer azt mutatja meg, hogy egy egységgel növelve a felhasznált input mennyiségét, mennyivel fog változni a termelési költség, miközben az összes többi változatlan. Na most a döntéshozatalnál, tehát azt nézzük, hogy ezek ketten hogyan alakulnak. Abban az esetben, amikor a határtermékbevétel nagyobb, mint a termelési tényező határköltsége, az azt jelenti, hogy a bevételeim jobban nőnek, mint a költségeim, ilyenkor a profit tömege az növelhető még. Tehát ennek az lesz a következmény, hogy a vállalat menedzsmentje úgy fog dönteni, hogy a felhasznált munka mennyiségét növeli. Amikor a határtermékbevétel, tehát a bevétel növekménye kisebb, mint a költség növekmény, az azt jelenti, hogy a költségeink gyorsabban nőnek a input felhasználás növelésénél, mint a bevételeink, tehát a profit tömeg elkezd csökkenni, akkor nem szabad növelni, hanem akkor éppen ellentétes döntést kell hozni, csökkenteni kell a felhasznált munka mennyiséget. Az optimum feltétel az lesz, hogy az input felhasználás mennyiségének meghatározásánál keresem azt az input mennyiséget, ami mellett a termelési tényező határtermék bevétele éppen megegyezik a termelési tényező határköltségével. Ennek segítségével tudom meghatározni, hogy mennyi legyen az optimális munkaerő felhasználásom. Tehát itt a bevétel növekmény, költség növekmény oldaláról is meg tudom határozni a profit maximumot biztosító input felhasználást. Na most nézzük meg, hogy miből áll ez a két tényező. Ugye az egyik hatás, amivel az MLT foglalkozik, ugye az abból következik, hogy növelem a felhasznált munkamennyiséget, változik a termelés, ezt a hatást a munka határtermékével győzzük le, az a delta Q per delta L-el határozható meg. A másik hatás, ami bekövetkezik, hogy ha növelem a termelés mennyiségét, akkor változik a bevétel, ezt a változást a határbevétel írta le. Ezen a határbevétel fogalommal már néhány hete találkoztunk, amikor az árugalmasságnál néztük, hogy a rugalmassági értékek változása hogyan befolyásolja a bevételeket. Ezt úgy határoztuk meg, hogy a teljes bevételi függvénynek néztük a termelés szerinti deriváltját. Tehát az MLT én felírhatom úgy, hogy a munka határterméke, illetve be a határbevétele, az érdekesítés határbevételének az együttes hatáshatár szózással határozható meg a nagyságát. Na most ha azt feltételezzük, hogy ez a piacon adott, tehát adott az az ára, amivel értékesíteni tudok, ez a határbevétel, ez mindig a piaci ára egyezik meg ilyenkor, a külső adottság az ár. Tehát fölírhatom azt, hogy ez, abban az esetben a külső adottság az ár, hogy az NTR megegyezik a termék árával. A másik oldalon az NFC, ez pedig azt jelenti, hogy mennyivel változik a költségem, hogyha változik a munkaerő felhasználás. Ha a munkabér adott a számomra, a vállalat számára, akkor ez azt jelenti, hogy az MFC mindig a munkabérrel lesz egyenlő, tehát az optimum pontban ez megegyezik a munkabérrel. Ha most visszanézünk az előző dolgokra, akkor amit itt kapunk, ez tulajdonképpen ugyanaz a feltétel lesz, mint amit a rövid távú profit maximalizálásnál láttuk. Tehát akkor lesz a profit maximális, ha az adott input tényező határterméke éppen megegyezik az input tényező ára és a termékpiaci árának a hányadosával. Amit itt kapunk, ezt hívjuk úgy, hogy input kereseti függvény. Tehát ez az input kereseti függvény, ami azt mutatja meg nekünk, hogy adott input ár mellett a vállalat mennyi munkaerőt akar felhasználni, mennyi inputot akar felhasználni, úgy, hogy a profitja maximális legyen. Tehát ez az input iránti kereslet az árupiaci kereslettel összefügg, és azért, hogy meg tudjuk különböztetni az árupiaci kereslettől, ezt a keresletet származékos keresletnek hívjuk. Tehát ez a származékos kereslet fogalom arra utal, hogy a vállalatnak az inputok iránti keresletét úgy tudjuk meghatározni, hogy megnézzük, hogy az árupiacon mennyit tud értékesíteni a kéztermékből, úgyhogy profitra, hosszú távon legalább nulla profitra tegyen, nulla gazdasági profitra tegyen szert, és ez az adott technológiai feltételek mellett meghatározza majd nekünk, hogy ehhez mennyi inputokat kell, mennyi inputok kell visszavetni. Tehát az input kereslet az egy származékos kereslet árupiacból vezethető le. Ha megnézzük a keresletnek a nagyságát, ennek az input keresletnek a nagyságát három tényező határozza meg. Meghatározza a munka határterméke, meghatározza a munka ára, és meghatározza a kéztermékek piacán kialakuló ár. Tehát ezek a tényezők befolyásolják, hogy a vállalat mennyit akar venni rövid távon az adott input tényezőből, jelen esetben a munkától. A pillanatnyi feltételezéseink szerint ezek adottak a vállalat számára, tehát nem a vállalat határozza meg, hogy mennyire tud értékesíteni, és milyen munkabért kell kifizetni. A határtermékről pedig azt mondtuk erre a tényezőről, hogy a csökkenő hozadékban, hozadéki szférában termelünk, és ha végig gondoljuk, ennek az lesz a következménye, hogy az input tényező iránti keresleti függvény negatív menedegségi függvény lesz. Tehát például a munkabér és a munkaerő iránti keresletei vállalatnak negatív menedegségi függvénye nyitható lesz, mert tehát ez lesz a vállalat munkaerő iránti keresleti függvénye. Ahogy emelkedik a tényező ára, úgy csökken a vállalatnak a tényező iránti kereslete az adott termelési tényezőből. Abban az esetben, ha a munkabér emelkedik, az azt jelenti, hogy például ennek a függvénynek az A pontjából a B pontjába mozdulunk el. Abban az esetben, tehát ez az elmozdulás, ez arra vezethető vissza, hogy a termelési tényező ára emelkedett erről a szintről a B ponthoz tartozó szintre. Amennyiben a termék ára emelkedik a piacon, az azt fogja okozni nekünk, hogy ez a keresleti függvény elmozdul áremelkedésnél jobbra, átsütkedésnél balra. Ugyanígy a keresleti függvény elmozdulását okozza, hogyha a technológia változik, és ezért változik az input tényezőnek a határtermék értéke is. Tehát a negatív meledegség a csökkenő hozadékkal függ össze, és magát a keresletet ezek a tényezők határozzák meg a tényező keresleti függvény esetében. Na most erre a hosszú távú profit max maximalizálásra. Csináljuk egy egyszerű példát, folytassuk azt, ami az előbb volt. Tehát, nem tudom, letörölt, nem gondolom. Nézzük csak meg, hogy abban az esetben hogyan néz ki ez a profit maximalizálás gyakorlatban. Hát még egyszer a feladatunk úgy nézett ki, hogy Q1-ben egy gyök alatt házol el, a PL 500 volt, a PK az 1000 volt, és a PX, amire el lehetett adni a termékünket, az pedig 5000. Most az előző feladat részben, amikor ezzel foglalkoztunk, akkor a felhasznált tőke mennyiséget rögzítettük 25 szinten, de most ezt nem tesszük meg, mivel hosszú távú összefüggést próbálunk megnézni, és nézzük meg, hogy milyen feltételrendszer mellett mennyi lesz az optimális tőke és munka felhasználás. Tehát a profit függvényünk most így fog kinézni, hogy 5000-szer Q, tehát 5000-szer a Q helyére beírjuk, hogy gyök alatt fászol el, mínusz 500L és mínusz 1000K. Tehát ezt akarom most maximalizálni. Ugye szépen lehetne dolgozgatni a megadott módon, ugye azt mondtuk, hogy az optimum feltétel az, hogy a technikai helyettesítési határláda, ami a két tényező határtermékének az aránya, meg kell, hogy egyezzen a termelési tényező árarányával. Ez azt jelenti, hogy meg kell most határoznom az adott termelési függvényből a munka és a tőke határtermékét. Nézzük meg, hogy mennyi lesz a munka határterméke. Ugye ezt írjuk át úgy, hogy lássuk, hogy mit csinálunk, hogy K az 1/2 hatványosszal el az 1/2-et. Tehát el szerint deriválunk, akkor azt fogjuk kapni, hogy K az 1/2 szorzó tényező marad, az elnél az 1/2 lejött szorzó tényezőbe, és az elkitevője egyel csökkent, tehát mínusz 1/2. Ebből azt fogjuk kapni, hogy gyök K per kétszer gyök el. Ugyanezt megcsináljuk a tőkére is. A tőke határ terméke a termelési függvényünk K szerinti deriváltja lesz. Most az L az 1/2 lesz szorzó tényező, a tőke hatványkitevője legyen szorzó tényezőben, és a kitevő egyel csökken, tehát ezt fogjuk kapni, ebből az lesz, hogy gyök L per kétszer gyök K. Ebből a technikai helyettesítési határláta, ami a kettőnek az aránya, az úgy fog kinézni, hogy gyök K per kétszer gyök L, osztva gyök L per kétszer gyök K. Ugye a tanult matematikai összefüggések alapján azt is az egyszerűsítéseket felhasználva K per L fogunk kapni. Tehát ez lesz a technikai helyettesítési határláta, és ezt a technikai helyettesítési határlátát a K per L kell egyenlővé tenni a termelési tényező árarányával, ami 500 per 1000, vagyis 1/2, ebből azt fogjuk kapni, hogy az L egyenlő lesz 2K-val. Ezt az összefüggést beírjuk ide, tehát elejére beírjuk azt, hogy L egyenlő 2K-val, itt is beírjuk azt, hogy L egyenlő 2K-val, és már egy ismeretlenes függvényünk van, K szerint deriváljuk, és a derivált egyenlő lesz nullával, és megkapjuk azt, hogy melyik lesz az optimális input kombináció. Ezt hagyjuk a gyakorlásban mindenkinek, ezt a deriválási fázist, de a logikája a példa megoldása ez. Mi tudjuk meghatározni azt, hogy mennyi lesz a hosszú távon az optimális input kombináció, és mennyi lesz a keletkező profit. Tehát az elemzéseknél lépjünk tovább. Nézzük meg azt, hogy mi van akkor, hogyha a vállalatnak az a kötöttsége van, hogy adott, hogy mennyit tud értékesíteni a piacon. Tehát a termelés mennyisége nem változtatható, mert ez meghatározza az értékesítési lehetőséget. A gyakorlatban nagyon sokszor van ilyen probléma, tehát amikor költségminimalizálás folyik, ilyenkor a feladat az, hogy megnézzük, hogy adott termelés mennyiséget, milyen minimális összköltség szinten lehet előállítani. Tehát nézzük a Q-t, és azt nézzük, hogy ehhez azt vizsgáljuk, ehhez milyen minimális összköltség szint tartozik. Keressük azt a munkatőke kombinációt, amivel ez a termelési mennyiség minimális költség mellett megtermelhető. Ehhez értelmezünk egy úgynevezett izokoszt függvényt. Ez a izokoszt azon tőke munka kombinációkat határozza meg nekünk, amely ugyanolyan összköltséggel jár. Nézzük meg, hogy az izokoszt hogyan írható fel. Tulajdonképpen már felírtuk eddig is, mert azt mondjuk, hogy a TC az egyenlő PL-szer R plusz PK-szor K. Tehát az összköltségem azzal kapcsolatos, hogy mennyi munkaerőt vásárolok és az mibe kerül, ennek a szorzata megadja a munkaerővásárlására fordított költségrészt, ez a rész pedig a tőkére fordítható költségrész. Na most ennek segítségével az elvileg szóba jöhető input kombinációkat két részre hozhatjuk, ehhez az izokban térképet használjuk fel. A múlt héten találkoztunk az izokban térképünkkel, azt mondtuk, hogy az izokban térkép segítségével értelmezhetők az izokban görbék, amely azon input kombinációkat írják le, amilyen ugyanannyi termelés állítható elő, ugyanannyi termék mennyiséget tudunk megtermelni. Tehát ennek a térnek minden egyes pontja egy input kombinációt jelent, egy tőkemunka kombinációt. Most az izokos segítségével ezt tudjuk két részre bontani. Az izokos alap, tehát ez lesz itt az izokosztunk. Az izokoszt alatti input kombinációk, azok az input kombinációk, amelyek adott összköltség szinten megvásárolhatók, és még maradt pénz, ami egyenesen rajta van, az olyan input kombinációk összessége, ami adott tényező árak mellett kimenítik ezt az összköltség korlátot. Ha megnézzük, ez olyan, mint a költségvetés egyenes a fogyasztói magatartás elemzésével. A vízszintes tengelymetszetnek a közgazdasági tartalmát úgy tudjuk meghatározni, hogy amennyiben a rendelkezésre álló összköltséget a vállalat arra fordítja, hogy csak munkaerőt von be a termelésbe, akkor maximum mennyi munkaerőt tud vásárolni, és úgy határozzuk meg, hogy TC/PL. Tehát ez megadja azt a maximális munkamennyiséget, amit adott összköltség mellett a vállalat nem tud venni. A függőleges tengelymetszetet ugyanígy határozzuk meg, csak itt most nem a munkáról, hanem a tőkéről van szó. Tehát ha az összköltséget elosztjuk a tőkének az árával, akkor azt a maximális tőkemennyiséget tudjuk meghatározni, amit a vállalat ilyen összköltség szint mellett be tud vonni a termelésbe. Az izokosznak a meredekségét a termelési tényezők árarányával határozhatjuk meg, hogy ennek az előjele negatív, ez arra utal, hogy szűkösség van, tehát ha rögzítjük az összköltséget, akkor a munkaerő felhasználás csak úgy növelhető, hogyha a tőke felhasználást elkezdem csökkenteni. Hogy milyen mértékben az a termelési tényezők árarányától függ, ez pedig a piacon dől el. Amikor számolunk vele, akkor abszolút mértékben fogjuk tenni, tehát nem veszünk figyelembe az előjelet, de ezt tudjuk, hogy egy negatív meredekségű körben. Na most nézzük meg, hogy hogyan hat erre az izokosztra, hogyha ezek a tényezők változnak. Abban az esetben, ha az összköltség szint változik, akkor az fog történni, hogy az összköltség növekedésétől vagy csökkenésétől függően az izokosztunk eltolódik párhuzamosan, tehát mindaddig, amíg a tényező árak nem változnak, az izokosztunk az párhuzamosan mozdul el. Elfelé mozdul akkor, hogyha az összköltség csökken, és ellenfelé mozdul, hogyha az összköltség szint emelkedni fog. Abban az esetben, ha valamelyik termelési tényezőnek az ára változik, vagy netán mindkettő változik, akkor a izokosznak a meredeksége változik. Tehát például, hogyha mondjuk a szakszervezetet ma kiharcolják, ugye most van valami sztrájk, mindjárt vége lesz, tehát hogyha kiharcolják azt, hogy a munkabérek emelkedjenek, bár most nem ezért folyik a harc, mondjuk ezért nem akkor a béremelkedés miatt a költségvetési egyenesen kerül bizokhoz, ez meredekebbé válna, tehát befele fordulna el, tehát ez a változás az azt jelenti, hogy a munkabérek emelkednek. Ha netán valami olyan változás következne be, ami a bérköltség csökkenésével járna, akkor a bizokhoz egyenesen lakosabb lesz. Tehát hasonlóan viselkedik ez a bizokhoz, mint a fogyasztói magatartás ellentésnél látott költségvetési egyenesen. Na most nézzük meg azt, hogy az izokos segítségével hogyan vizsgálhatjuk, értelmezhetjük az optimális választást. Ugye, tehát nézzük meg a választási lehetőségünket. Ugye azt mondtam, hogy adott a termelés mennyisége, és ehhez szeressük a minimális összköltség szinte. Ezt a problémát, ha az ábrát ábrázoljuk, akkor a következő képet kapjuk. Tehát adott a termelés mennyisége, amit a szokban görbével tudjuk ábrázolni. És az a kérdésünk, hogy melyik legyen az az input kombináció, amit felhasználunk, úgy, hogy a költségem a lehető legkisebb legyen. Legyen mondjuk ez a termelési szint 100, tehát ahhoz, hogy én 100 darab terméket meg tudjak termelni, mennyi input kombinációt kell felhasználni, mennyi tőkét, mennyi munkát, hogy az adott input piaci árak mellett a lehető legkisebb legyen a költségem. A különböző költségszinteket a bizokosztal tudom ábrázolni, és a kérdés az, hogy a elvileg szóba jöhető költségszintek mellett, tehát mondjuk ez a TC1, TC2, TC3, TC4, mennyikkel tudom elérni ezt a termelési szintet? Ugye eleve kiesik nekem a döntési tartományokból a TC1, mert hiába szeretnék ilyen alacsony költséget, de ezzel a költségszinten nem tudom megtermelni ezt a 100 darab terméket. Ugyanígy a TC2 is ki fog esni, tehát ami a választási lehetőség itt az ábrázolt esetben a TC3, illetve a TC4. A TC4-el én meg tudom termelni, nézzük meg ezt a termelési mennyiséget. Nem tudom úgy is, hogy még marad is pénzem, de ez magasabb lesz, mint a TC3, és a TC3 is elérhetővé teszi ezt a termelési szintet. Tehát az optimális input felhasználás ott lesz, ahol az izokoszt érinti az izokvantot. Ebben az érintési pontban nézzük meg, hogy mi lesz a jellemző. Hogy az izokvant görbe adott pontjához húzott érintő meredeksége a technikai helyettesítési határáta, amit felírhatunk úgy, van ennek a szó, hogy a határtermékek eddig maximalizálunk hosszú távon, nézzük meg, hogy természetesen mást és mást kell megállapítani. Nézzük például a költség minimalizálást. Tehát az előző feladatunkat nézzük, és azt mondjuk, hogy ennél a termelési mennyiségnél, hogy Q egyenlő 100, és ilyen termelési összegűjtésnek, Q egyenlő 5 alatt 100-szor R, ilyen tényező árakat feltételezve, hogy P egyenlő, TL egyenlő 500, PK egyenlő 1000. Nézzük meg, hogy ezt a termelési mennyiséget milyen minimális összegűjtséggel tudjuk megtermelni. Mennyi főként munkát kell ehhez felhasználni. Az első lépésként ilyenkor felírjuk az izokban görbeit ebben az esetben. Ez azt jelenti, hogy a termelési függvényben a Q helyére behelyettesítjük a kívánt termelési mennyiséget, tehát 100 egyenlő lesz, 5 alatt 100-szor el, ez már ez, ami itt van most, ez már az izokban görbét jelenti, ezt átrendezzük elve, akkor azt fogjuk kapni, hogy L egyenlő 10.000 per K. A feltételre kell használjuk, ez az optimum feltétel, hogy a helyettesítés, a technikai helyettesítési határára megegyezik a tényező áramokat. A technikai helyettesítési határára felírjuk, hogy K per L egyenlő 1/2-del. Ebből azt kapjuk, hogy L egyenlő 2 K. Ha megnézzük az ábrát, akkor azt látjuk, hogy az izokban túl, tehát az ellenjelő 10.000 per 100, és az optimum pontunk, ez a piros pont, ahol az igazgatunk ellenjelő 2 K, ez a piros pont rajta van a szeresett izokban. Ezért a két el egyenlőbbé tudjuk tenni. Tehát ebből a kettőből azt mondjuk kapni, hogy 2 K egyenlő 10.000 per 100, és ebből kifejezzük a K-t, hogy az lesz, hogy 5 alatt 5000 per, 5000. Jó, és akkor most már a minimális összköltséget fel tudjuk írni, a TC, azt meg tudjuk szemlíthetni, a TC az egyenlő lesz, 1000-szer. Jött alatt a tárgyére megírjuk azt, hogy 5000, plusz 500-szor, 2-szer, és a tárgyére írjuk, jött alatt 5000. Ugye ezt, ha kiszámoljuk, akkor megkapjuk a összköltségünknek az értékét. Tehát ez lesz az a minimális összköltség szint, amivel ebben az esetben ezt a 100 termelési mennyiséget elő tudjuk állítani. Most már érzékelem azt, hogy kezdünk egy kicsit fáradni, mert még egyetlen egy dolgot szeretnék ezt megmutatni. Amikor a vállalat hosszú távú döntés előtt áll, akkor mérlegelheti azt is, hogy egyidejűleg növeli a felhasznált tőke munka mennyiséget, és így növeli a termelés mennyiségét. Tehát vizsgálnia kell, vagy vizsgálni lehet, akkor függően miről akar jönteni, hogyha nő például az értékesítési lehetőségem, akkor hogyan kell megváltoztatni különböző költségszintek mellett a felhasznált tőke mennyiségét. Ilyenkor a döntési helyzetet így lehet ábrázolni. Tehát individuális kérdés. Tehát indulásként adott egy összköltségi szinten egy kapcsolatban való és egy termelési mennyiséget. Ugye ez meghatározza nekünk a felhasználható tőkemunka mennyiséget,
tárgyi függvény segítségével meg tudtuk határozni a két termék határhasznát, ami a hasznossági függvényünk parciális deriváltaként értelmezhető, és ez alapján értelmeztük a helyettesítési határlátát, ami a felhívható a két termék határhasznának arányaként. Lényegében a termelési függvénnyel kapcsolatban ugyanezt értelmeztük, hogy a termelés során keressük azokat a tőke-munka kombinációkat, amivel maximális kibocsátás érhető el. A termelési függvény alapján értelmeztük a munka határtermékét, ami a termelési függvénynek az elszerinti parciális deriváltjaként határozható meg. Értelmeztük a tőke határtermékét, ami a termelési függvény tőke szerinti parciális deriváltjaként határozható meg, és a kettő hányadosaként értelmeztük a technikai helyettesítési határlátát, ami a két hintő tényező határtermékének arányában hívható fel. Ezeket is átfogalmazzuk el. Ehhez ma hozzátettük, hogy ami a fogyasztónál, tehát ami a fogyasztónál költségvetési egyenes volt, tehát azt úgy írtuk be, hogy nem egyenlő PX-tel X, tehát az X-termék vásárlására fordított jövedelemrész, plusz az Y-termék vásárlására fordított jövedelemrész, a PX-nak kell az itt az izókoszt, ugye az összköltség az egyenlő PL-szer plusz PK-szor K, a meredekségét ennek az áralányok határozzák meg, a PX-tel PX-on, itt pedig a meredekséget a PL-tel PK. Amikor a fogyasztónál optimalizáltuk, azt mondtuk, hogy akkor lesz a fogyasztó által kiválasztott fogyasztási szervezet optimális, hogyha a helyettesítési határráta megegyezik a termékek árarányával, ez az általánosan jól viselkedő közönösség görbék esetében, az izokosztok és az izokvallagok terében pedig az optimumnak jól viselkedő izokvallagnál az lesz a feltétel, hogy a technikai helyettesítési határráta megegyezzen a termelési tényező árarányával. Na most a keresleti oldalán a fogyasztó magatartásnál kizárjuk az árugalmasságot. Az árugalmasság azt mutatja meg nekünk. Tehát kizárjuk az árugalmasságot, és ez azt mutatja meg nekünk, hogy a kereslet százalékos változása hogyan viszonyul az ár százalékos változásához. Tehát azt mondhatta meg, hogy 1%-kal növelve a termék árát, mennyivel változik meg a termék kereslete. Ami ehhez adódik a termelési oldalnál, az a termelési tényező parciális rugalmassága. Ez azt mutatta meg, hogy a felhasznált munka 1%-os változásától a termelés hány százalékkal változik. Tehát a termelés százalékos változása hozta a felhasznált munka százalékos változásával. A fogyasztónál értelmeztük, ha emlékszünk az ICC görbét. Az ICC görbe azokat az optimális nyomszág kombinációkat jelentette, ami változatlan referencia-rendszer, változatlan termékár, változó jövedelem mellett megvásárolható. Itt ugyanez a vállalat növekedési útja. Tehát a vállalat növekedési útja azokat az optimális input kombinációkat jelöli, ami változatlan technológiai feltételek, változatlan input árak mellett